Köszöntelek szeretettel benneteket, és köszönöm, hogy szóhoz juthatok, hogy talán rövidítve, de mégis elmondhatom, amit Isten szívemre tett. Két nagyon eleven élő, tüzes, ébresztő igehirdetést, üzenetet hallottunk, amelyekben főként arra tették a hangsúlyt a lélek által, testvéreink, hogy mi az, ami tőlünk vár Isten, amiben nekünk kell változni, megtérni, hogy Isten kegyelme megújítson, és alkalmassá tegyen, eszközzé tegyen az ő akaratában. Én inkább arról szeretnék szólni, hogy az Isten oldaláról látva hinnünk kell, hogy Isten hatalmas, hűséges, és az ő kiválasztó kegyelme az, és az ő döntése egyedül az, amely megeleveníthet, életre kelthet egy embert, egy gyülekezetet, egy nemzetet. Ez a kiválasztó kegyelem választotta ki 4000 évvel ezelőtt Izrael népét, és ennek a fontosságára, a lényegére, jelenére, jövőre szeretnék röviden rámutatni. Mielőtt azonban ezt tenném, engedjétek meg, hogy röviden bemutatkozzam, mert néhány testvér kivételével most találkozunk először. Az elég régen születtem, 87 évvel ezelőtt, Békésen, az Alföld egyik városában, szüleimnek a 8. gyermekeként. Az édesapám egy nagyon komoly bibliás hívő paraszt ember volt, aki öntözéses zöldségtermesztéssel foglalkozott, és egy ilyen patriarkális családi életben a tanyán éltünk, és én, mint legkisebb, hát a családnak a igazán hitben elmélyült légkörében, már 10 éves koromban emlékszem, nagy buzgósággal hozzákezdtem, hogy kiolvasom a Bibliát, nem sokat értettem belőle, de azért végigrágtam magam rajta. Aztán 14 évesen már úgy gondolom, hogy értelmesen döntöttem az ige ismerete, a felhívások, az üzenetek alapján. Majd 17 éves koromban láttam meg a Krisztus világosságában, amiről ma szó esett, hogy én bizony elveszett, halálra ítélt, bűnös ember vagyok. És hogy Jézus Krisztus személyes közbenjárása, kihullott vére, halála, keresztje és feltámadásának ereje által van egyedül üdvösségem. Úgy gondolom, hogy az a nap, amikor ez az ige leterített, összetört és felemelt, az a nap az én újjászületésem napja volt. 2 évvel később, 19 évesen, nem részletezem hogyan, de mindenképpen számomra egy egész különös módon megszólított Isten, és arra szólított meg, hogy álljak az ő szolgálatába. Jelentkeztem a teológián, fel is vettek, de abban az évben, 1944-ben volt ez, lebombázták a teológiánkat, így reménytelenné vált. Én akkor egy kicsit úgyfelé szabadultam a nagy elkötelezettség alól, amely ott volt a szívemben, és mint azelőtt kereskedőként dolgozó úgynevezett szakember, üzletet nyitottam egy bátyámmal Békés Gyulán a főtéren. Nagyon sikeres volt az üzletünk, 2 éven belül már 5 alkalmazottal talán a város egyik legsikeresebb üzletét vezettük, mint tulajdonosok. És akkor egy nap kaptam egy táviratot, hogy a teológia megnyílt, várunk. Közben én már vőlegény lettem, ki volt tűzve a mennyegzőnk, és hát a mennyasszonyomnak köszönhetem, hogy mikor megmutattam a táviratot, és én azt mondtam, hogy megnyugtassam, hogy persze ez a vonat már elment, már egy új, más utat kezdtünk. Kigördültek a könnyek a szeméből, és azt mondta, ha nem teljesíted az Úrnak tett ígéretedet, nem lesz rajtunk az Úr áldása. Így hát felszámoltam az üzletet, és elindultam a szolgálat útjára. Az egyetemet magyar történelmi szakon és a teológiát párhuzamosan végeztem. Harmadéves teológusként meghívtak az újpesti gyülekezetbe, külföldre távozott a lelkész, és engem helyettesként hívtak meg. Aztán ott maradtam, ott avattak fel, 13 évig ott szolgáltam. Isten nagyon megáldotta ott az ige üzenetét, az evangéliumot, megnövekedett a gyülekezet. Közben az országos ifjúsági missziónak a vezetéseiben is megbíztak, az egyházunk elnökségébe is beválasztottak. Szóval sokrétű feladatom lett, teológián tanítottam, tanárként. 1961. július 4-e nevezetes dátum, behívtak valahova és közölték velem, hogy 2 héten belül családommal együtt el kell hagyni Budapest területét. Amikor megkérdeztem, hogy miért, kétségbe esve, így feltartotta az illető a kezét, hogy 5 dologra gondoljon, ön elég értelmes ember, és abban az 5-ben benne van. Mint kicsavart mosogató rongy, úgy költöztünk a családommal Ócsára, és ott beteljesült az az ige, amit itt az előtérben láttam, hogy elég néked az én kegyelmem, hogy Isten azokat tudja használni, akik teljesen összetörtek. Ócsán egy olyan ébredést adott Isten, amihez foghatót azóta sem éltem át ilyen töményen. A hívők tértek meg, ez volt az igazi nagy csoda, a hívők. Olyan változás és aztán növekedés is lett ott, hogy most nagyon friss a dolog, most június utolsó vasárnapján 50 éve volt annak, ami akkor ott történt, és hát az akkor megtérők, megújulók egy jubileumi 2 napos ünnepet tartottak, nyilván részt vettem én is, hívtak oda. Tehát ilyen nagy jelentőségű esemény történt ott, mert Isten ott tud cselekedni, hogy ahol az ember nagyon összetörik és megsemmisül. Az AIH, az egyházügyi hivatal úgy gondolta akkor, hogy már eléggé megleszkésztettek ahhoz, hogy az ő akaratukat végrehajtsam, behívtak, és egy igen kemény feladatot akartak rám bízni az egyházunkban, nem vállaltam. Ennek az lett a következménye, hogy egy fegyelmi tárgyalás indult 1964-ben, és egy olyan fegyelmi határozat született, hogy Kovács Géza soha többé lelkész nem lehet. Minden egyházi feladattól eltiltottak, és 7 évig polgári munkakörbe dolgoztam. Közben jártam az országot, amerre hívtak, és minden vasárnap hívtak. És akkor behívtak ugyanabba az irodában, mint jó néhány évvel azelőtt, és azt mondták, ha abbahagyod az országjárást, megkapod Budafokot. Így kerültem Budafokra, egy aranyos 30-tagú gyülekezetbe. Isten 23 évig adott ott szolgálatot, közben megépült egy 5-600 ülőhelyes szép templom is. Már nyugdíjasként vállaltam el az rendszerváltás évében, 89-ben a debreceni gyülekezetet, ott 6 évig szolgáltam. Hát ez egy ébredési időszak volt. Ezt nagyon határozottan és győzelmesen éltük meg mi ott is. 70 évesen hívtak meg Kecskemétre, ott még 9 évig szolgáltam. Az Úr áldott, győzelmeket adott, ott is építettünk egy teljesen új, szép nagy templomot. 2004 óta pedig ott szolgálok mindig, ahol valamilyen probléma adódott, és azért hívtak meg. Most éppen Rákoskeresztúron egy kis gyülekezetben töltöm be ezt a szolgálatot. Isten kegyelme Isten szuverén, fenséges, dicsőséges hatalma az, ami egyedül számít. Ahol ő jelen van, ahol ő cselekszik, ahol az ő kiválasztó és minden érdemeken fölülálló kegyelme kiárad, ott történik valami. Persze nem nélkülünk, hanem velünk és általunk. Így van ez az országunkra nézve is. Hadd térjek akkor a témámra, a zsidóság kiválasztására. Nyilván képtelenség rövid idő alatt ezt az egész könyvet, annak az tartalmát ismertetni, így csak egy kis néhány vonását, annak vagy néhány részletét, üzenetét szeretném kiemelni. Talán mégis még annyit elmondok, hogy gyermekkorom óta elkötelezett Isten arra, hogy szeressem a zsidókat. Gyermekkoromban ortodox zsidó szomszédaink voltak, gyermektelenek, nagyon szerettek engem meg a családunkat. Ez már egy meghatározó volt, nagyon megsirattuk őket, amikor elhurcolták és soha többet nem találkoztunk velük. Az apám is, mint említettem, komoly hívő, egyszerű, bibliás ember. Emlékszem, egy családi áhítat alkalmával beszélgettünk 42-ben, amikor egész Európa Hitler lába alatt hevert. Azt mondta, Hitlernek el kell buknia, mert az Isten szeme fényéhez nyúlt. Nagyon mélyen bennem maradt, és bekövetkezett. Nagy hatással volt rám, lehet, hogy vannak, akik ismerték, Ungár Aladár, kiemelkedő keresztény vezetők és zsidóból tért meg, és az újpesti szolgálatom idején egy egész éves bibliai tanfolyamot tartott az Isten ütvtervéről. Nagyon megvilágosodott akkor Isten kiválasztó figyelme a zsidóság felé, és rajtuk keresztül az Isten munkája az egész világ felé. Aztán egy zsidó fiú nagy hatással volt rám, dr. Kovács Györgynek hívták. A fiam évfolyam társa volt az egyetemen, így került a családunkba, megtért, sőt misszionárius lett, és a megtérése után lett igazán jelentős számára az, hogy ő zsidó. És kereste önmagát évekig. Háromszor járt ki hosszabb ideig Izraelbe, hogy végre megtisztuljon, kitisztuljon előtte, hogy ki ő és hova tartozik. Aztán egy könyvet írt erről, és ebben nagyon röviden így fogalmazta meg a végeredményt, hogy fizikailag zsidó vagyok, kulturálisan magyar vagyok, szellemileg pedig keresztény vagyok. A vele való folyamatos lelki közösségben láttam bele a zsidóság több évezredes kiválasztottságának a jelentőségébe, és abba, hogy a Krisztusban felismerik a Mesiást, azok valahogy még sokkal inkább elkötelezettjei Isten gyermekeként az ő szolgálatára, mint mindenki más. Egy kérdés vetődik fel, miért választotta ki Isten a zsidókat? Lázas elménk teszi fel ezt a kérdést, olykor a lázatosan, Istenhez símulva, máskor lázadó kérdésként, kérdőre vonással, hogy miért emelte Isten ezt a népet minden más nép fölé. Sajnos szomorúan tapasztalom, hogy még komoly hívő emberekben is ott van valami ellenérzés a zsidók kiválasztásával kapcsolatosan. Nemrégen egy nagyon meghitt házi csoportos biblia körben beszélgettem, és ott valahogy előjött a zsidó kérdés, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy középkorú, idősebb korú, komoly hívő emberekből hogy budjant ki valami döbbenetes antiszemita gondolat, érzés. Hát ezért is tartom pontosnak, hogy lássuk csak, miért választotta ki Isten ezt a népet. Mózes azt írja, hogy amikor Isten kiválasztotta Ábrahámot, ezt mondta. Eltitkoljam-e Ábrahám elől, amit tenni akarok? Hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni, és általa nyer majd áldást a föld minden népe, mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja fiainak és háza népének, hogy őrizzék meg az Úr útját. Hitünknek és Isten munkájának egyik nagy titka, hogy miként működik az Isten kiválasztó kegyelme. És itt az Ábrahámmal folytatott beszélgetésben feltárul a titok. Isten azért választotta ki Ábrahámot, mert előre tudta, hogy Ábrahám, aki vele személyes kapcsolatban, személyes élő kapcsolatban élt, az ő ismeretét, a benne vetett hitet tovább fogja adni az utódainak. Isten szuverén döntése szerint választotta ki Ábrahámot, de ebben a kiválasztásban benne volt az Isten eleve ismerete. Talált egy embert, aki kereste őt, aki kapcsolatot ápolt vele, és akiben meglátta, hiszen Isten mindent előre tud, hogy ő továbbadja, és ez a nép alkalmas lesz arra, hogy megőrizze az ő ismeretét és a benne vetett hitet. Hogyan valósult meg ez? Lássuk, hogyan valósult meg ez az isteni szándék, akarat, ez a kiválasztási cél? Hát először is Krisztus előtti évezredekben a politeizmus tengerében Izrael volt az egyedüli sziget, amely megőrizte az egy teremtő, láthatatlan Isten ismeretét és hitét. Az özönvíz, majd Bábel után a föld szétszélett lakói elszakadtak Istentől, az egy igaz, láthatatlan, szent és teremtő Isten ismeretétől. Teljessé lett a hitbeli zűrzavar. Általánossá lett az ember által alkotott, a sötétség szellemiségét árasztó és a testiséget kiszolgáló sok Isten hit. Óriási jelentősége volt annak, hogy Isten talált egy embert, aki az ő ismeretére törekedett. Kiválasztotta hát Ábrahámot és az ő utódait, hogy sok engedetlenségük és gyarlóságuk ellenére is több évezreden át hűséges proféták által őrizzék meg ezen a földön az egy teremtő Isten ismeretét, vegyék át tőle és örökítsék meg az ő kijelentéseit. Pál apostol felteszi a kérdést, mi a zsidó előnye? Aztán így válaszol, elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta az igét. A Bibliában kijelentett hitet és az Isten ismeretét, az Ó és Új Szövetségi Szentírást számunkra, keresztények számára is a zsidók vették át és őrizték meg a mi részünkre. A Biblia írói egy kivétellel valamennyien zsidók. Másodszor. Jézus Krisztus az Isten fia emberként zsidónak született. Zsidóként élt és váltotta meg ezt a világot. Jézus a földi életében nem hagyta el zsidó hazáját, sőt azt mondta, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Emberi síkon Jézust a zsidóság ajándékozta a világnak. Még akkor is, ha a hivatalos zsidóság vallásos és féltékeny vakságában elvetette őt, de hol is jelenhetett volna meg máshol egy olyan nép, fiaként, mint egy olyan nép fiaként, amely még ha élettelen vallásosságba merevedve is, de mégis egyedül képviselte ezen a földön az igaz Isten hitét és ismeretét. A korabeli zsidóság döbbenetes példa arra, hogy Krisztus gyilkossá válik az a vallásosság, amelyből hiányzik a Szentlélek által munkált bűnismeret, megtérés és újjászületés. Ma bőven hallottunk erről. Ha az egyetlen helyes Isten ismerettel rendelkező nép Csak arra volt képes, hogy megölje a Mesiást. Mennyivel inkább megváltásra szorultak az Istentől távolul élő népek, így mi is. Jézus pedig önként vállalt halálával és feltámadásával kaput nyitott az üdvösségre zsidónak és nem zsidónak. Mindazoknak, akik felismerték, felismerik elveszett állapotukat, és szívükbe fogadják, fogadjuk őt. Harmadszor. A Jézus által kiválasztott tanítványok és apostolok is valamennyien zsidók voltak. Az ő szolgálatuk felmérhetetlenül nagy jelentőségű az evangélium győzelmes terjedésében. Az a 120 személy, akik pünkösdnapján a felházban beteljesedtek Szentlélekkel. A 3000, akiket ugyanezen a napon beépített a Szentlélek a Krisztus testébe, szintén Izrael fiai voltak. Igaz, hogy a hivatalos Izrael elvetette a Mesiást, de a zsidóságnak egy rétege befogadta Jézust. Pál apostol a saját példájára hivatkozva teszt fel a kérdést. Elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla, hiszen én is izraelita vagyok, mondja Pál, így tehát most is van kegyelem, kegyelmi kiválasztás azoknak, akik meghallják. Vagyis a kegyelem kapuja folyamatosan nyitva állt, és nyitva áll minden zsidó ember számára, sőt, Pál így fogalmaz elsőként zsidónak, hiszen Jézus saját szeretett népének tekintette Izrael fiait. Az apostolok korának zsidósága 3 irányba tagolódott. Bibliát olvasva mindannyian ismerjük ezeket. Az első réteg volt a megkeményített Izrael. Izraelnek a nagy többségét képezte ez. Azok, akik feszítsd meget kiáltoztak nagypénteken, és Pilátus előtt kihívták magukra és gyermekeikre Isten ítéletét. Róluk azt is olvassuk a Bibliában, az ő elesésük által jutott el az üdvösség a pogányokhoz. Vagyis Isten a hivatalos zsidóság megkeményedése nyomán nyitotta meg az örök idők előtt elkészített tervét, és feltárta a kegyelem kapuját a világ minden népe számára. A megkeményítés ítélete a zsidókon immár 2000 éve tart. Egészen addig tart, mondja az írás, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak. És akkor majd üdvözülni fog az egész Izrael, írja Pál. Vagyis a megkeményített Izrael kiválasztása nem szűnt meg, hiszen Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Eljön a nap, amikor Izrael felismeri a Mesiását és megtér hozzá. A másik réteg, Isten népének egy sokkal szűkebb rétege, azok, akik akkor az apostoli korban elfogadták Jézust Mesiásuknak, de megmaradtak zsidó identitásukban. A szombatot és a zsidó ünnepet tartották, a tételes mózesi törvényeket továbbra is érvényesnek tekintették és igyekeztek betartani. Vezetőjükről, Péter apostolról írja Pál, hogy reá a körülmetélés evangéliuma volt bízva. Ez az irányzat 70 után, vagyis a zsidóság szétszóratása után elsorvadt, illetve beolvadt a pogányokból megtér keresztények közé. A harmadik irányzat, harmadik csoport a zsidóságtól szellemileg is elszakadó, a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelennek tekintő zsidók voltak. Pál volt ezeknek a vezetője, aki Istentől kapta ezt a különleges pogányok felé szóló küldetését. Pál apostol, a pogányok apostola nem emberektől tanulta, hanem különleges kijelentésben kapta a kegyelem evangéliumát, az egyetemes keresztény egyház alapokmányát. Ennek alapján Pál, bár nagyon szerette a zsidó véreit, Istennek engedve kiszakadt a zsidóság szellemi közösségéből, és a Szentlélek által alapítója és építője lett a népek közül megtérő Krisztus testének. Ebben a testben nincs többé görög, zsidó, körülmetélés és körülmetéletlenség, barbár, szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben a Krisztus. Ismeretes, hogy az utóbbi két Krisztus hívő zsidó irányzat, vagyis a megkeményedettek, és akik zsidó identitásban megmaradva fogadták el Jézust, ez a két irányzat egyesült, illetve 70 után megszűnt. Az első kategóriába tartozó zsidóság, vagyis a hivatalos Izrael mérhetetlen haraggal és gyűlölettel fordult a Krisztust elfogadó zsidók ellen, különösen Pál és a zsidóságból kiszakadó zsidókkal szemben. Szóljunk a továbbiakban a zsidóság kiválasztottsága ma, az utolsó időkben. Eddig az első század és a korábbi kiválasztottságról szóltam. A zsidók körüli események az idők teljességének a rendjét mutatják, mint az óramutatója. Régen elhangzott az ígéret: kihozom Izrael fiait a népek közül, bárhova kerültek, összegyűjtöm őket minden felől, és beviszem őket a saját földjükre. Közel 2000 éves szétszóratások után, a 20. század elején kapu nyílt, és bár nagyon lassan megindult a hazatelepülési folyamat. Aztán Isten megengedett egy démonikusan szörnyű tragédiát, a holokausztot, amely után megtörtént az, amit mind a zsidók, mind a politikusok lehetetlennek tartottak, a tömeges hazatelepülés és a zsidó állam megalakulása. Most a 21. század elején, több mint 60 évvel az állam alapítás után megállapíthatjuk, hogy Ámos proféciája immár beteljesült. Ámos ezt írta: eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nyomon követi a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt, must csorog a hegyekből, és ömlik a halmokról, jóra fordítom népennek, Izraelnek a sorsát, az elpusztult városokat felépítik, és laknak bennük, elültetem őket a saját földjükbe, és többé nem tépik ki őket a földjükből, amelyet nékik adtam. Saját szememmel láttam, hogy az elmúlt évszázadokban, sőt évezredekben teljesen pusztává, sivataggá vált Palesztina földje ismét tényleg édenné formálódott. Hatalmas gyümölcsösökben minden fatövény, ott csöpög a takarékos öntöző berendezés csövéből a víz. A terméketlen Negev sivatag is termőföldé alakul. Én is 100 dollárt fizettem azért, ez a zsidók ötletessége, hogy egy fát ültettem a Negev sivatagban. Persze 100 dollárért odavittek, és fát a kezembe adták. Buszok jöttek tömegesen ültetni a sivatagba a fákat. A terméketlen nevet Negev sivatag is termőföldé alakul. 1900 és 1948, vagyis az államalapítás és 2006 között 9 régi várost építettek újjá. 24 teljesen új várost létesítettek. Európa nagyvárosaiba naponta szállítják Izraelből a friss virágokat és a gyümölcsöket. A fél Dunántúlnál alig nagyobb, a Dunántúl 36 ezer, Izrael pedig 20.770 négyzetkilométer. Izraelben ma közel 8 millió ember él, meghatározó szerepük van az egész világ politikájában, iparuk, mezőgazdaságuk a világ élvonalában termel. A lakosság természetes növekedési aránya évi 1,8%, amikor Magyarországon például is, egész Európában is, de Magyarországon minden évben tudjuk, hogy egy várossal vagyunk kevesebben. Izrael katonai hatalma pedig különösen az 1967-es hatnapos háború megmagyarázhatatlan csodákkal is tele győzelme után sokak számára félelmetes. Lehet mindezeket irigy és dühött ellenszenvvel, de lehet elismerő csodálattal és szimpátiával tekinteni. Mindezek azonban a kiválasztottságot igazoló tények. Lássunk néhány beteljesülőben lévő proféciát. Sok ilyen van, csak egyet emelek ki. De eljön majd az idő, így szól az Úr, írja Jeremiás, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki felhozta fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki felhozta Izraelt az Észak földjéről, és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórtam őket, mert visszaviszem őket földjükre, amelyet őseiknek adtam, én még sok halászt hivatok. Így szól az Úr, hogy halásszák ki őket. Azután sok vadászt hivatok, hogy hajtsák össze őket minden hegyről, minden haromról, még a szikla hasadékokból is. A zsidók hazatelepülése egy folyamatban lévő, beteljesülő profécia. Izraelen kívül a legtöbben, mint egy 5,5 millióan az USA-ban élnek zsidók. Az idézett proféciában az a figyelemre méltó, hogy Izrael fiainak a hazatelepülése nem az ő jótetszésükre vagy készségükre van bízva, Isten megfelelő eszközöket, történelmi körülményeket, halászokat, vadászokat tud támasztani ahhoz, hogy a proféciákban kijelentett akarata teljesüljön. Ezt tette a múltban, és bizonyára ezt fogja tenni a jövőben is. Proféciák a jövőre vonatkozóan. Izrael jövőjére vonatkozóan a proféciák egyrészt félelmetesek, másrészt csodálatos reménységet tárnak elénk. Halljunk néhány jövőre vonatkozó proféciát. Zakariás írja. Úgy jár az egész ország, így szól az Úr, hogy kétharmad részét kiirtják, és elpusztul. Csak egyharmad marad meg. Félelmetes. Ezt a harmad részt is tűzbe vetem. Megtisztítom őket, ahogyan az ezüstöt tisztítják. Megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Eljön az Úrnak napja. Elfoglalják a várost, kifosztják a házakat, meggyalázzák az asszonyokat. De az Úr hardba száll majd azokkal a népekkel, megveti majd lábát azon a napon az olajfák hegyén, mert eljön az Úr az én Istenem szentjeivel együtt. A hazatelepült zsidókról beszél itt a profécia, akikről azt mondja, hogy Isten megtisztítja őket. Mit jelent ez? Pontosan nem tudhatjuk, de annyit tudunk, hogy Izrael mai lakosságának 45%-a Istentől, hittől elforduló liberális gondolkozású ember. További 38% pedig nem hitből, hanem hagyománytiszteletből tartja meg a vallásos ünnepeket. Akkor Izraelbe jártunk, egy Magyarországról kitelepült fiatal orvosnő mutatta be a jeruzsálemi kórházat nekünk. Én melléje kurakodtam és megkérdeztem, hogy miért jött ő ki ide Izraelbe. Nem nagyon akart rá válaszolni, és akkor tovább kérdeztem, hogy van-e tórája. Nem, neki nincs. Hisze Isten, ő nem foglalkozik ezzel. És ünnepli az ünnepeket, hát előfordul, hogy egy gyertyát gyújtok szombaton. De akkor tulajdonképpen miért jött? Hát zsidó vagyok. Szóval rendkívül jellemző az, hogy hithez, Istenhez semmi köze. Hát ez egy jellemző a lakosság túlnyomó nagy többségére. 17% a vallásos zsidók aránya Izraelben. Ők is sok egymással hadakozó irányra szakadozva, ősi, merev szabályokhoz ragaszkodó hívők. A megtisztító, fájdalmas ítéleteknek Jézus Krisztus megjelenése vet majd véget. Akkor megvalósul az, amit ugyancsak Zakariás próféta mond. Azon a napon meg fogok semmisíteni minden népet, amely Jeruzsálemre támad, Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét, és reám tekintenek, akit átszegeztek. Vagyis akkor megvalósul az, amit Pál apostol ír. Üdvözülni fog az egész akkor ott élő Izrael. Teljesül, amit Ézsaiás próféta mond. A maradék megtér. Jákob maradéka az erős Istenhez megtér. Mert ha annyi is volna Izrael a te néped, mint a tengerparton a homok, akkor is csak a maradék tér meg. A Biblia több kijelentése szerint ekkor és ezek után a megtért Izrael közreműködésével Jézus Krisztus ezen a földön megvalósítja az ő béke királyságát. Teljesülnek az erre vonatkozó proféciák is. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos, tanácsos, erős Isten örökké valóság atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és országában. János a mennyei látnok így szól erről. Ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A proféciák arról szólnak, hogy akkor a népek rokon szemvel és szeretettel fordulnak majd Izrael felé. Zakariás írja, bár átkozottak voltatok a népek között, sajnos ez a ma, Júda háza, Izrael háza, én megsegítlek benneteket, és áldottak lesztek. És Ézsaiás így látja, meghajolva járulnak majd eléd, sanyargatódnak a fiai, lábad elé borulnak, mindazok, akik megvetettek, és így neveznek téged az Úr városa. Mikeás ezt látja. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, tanítson minket útjaira, hogy ösvényein járjunk, mert Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Meg kell állapítanunk, hogy ma az emberek többsége vagy valamiféle tartózkodó fenntartást, vagy egyenesen antiszemita indulatokat hordoz a szívében a zsidókkal szemben. Krisztus királyságában majd szívből fakadó szeretet és békesség uralkodik a népekben és az Izraellel való közösségben. Végül valamit még a messiás előhírnökeiről a zsidók között. A messiás hívőkről. Fő jellemzője a messiás hívőknek, hogy élő hittel elfogadják az új szövetségben kijelentett, bemutatkozó Jézus Krisztust, mint messiásukat, mint személyes megváltójukat, ugyanakkor megmaradnak zsidó identitásukban. A körülmetélés evangéliumát hirdető Péter apostol és az akkori zsidók közül megtért messiás hívő gyülekezetek utódai ők. Most az idők végén. Előhírnökei azoknak a zsidóknak, akik majd a visszatérő Jézus Krisztusban felismerik azt, akit átszegeztek, és mély bűnbánatban megtérnek a messiáshoz. Mint említettem, Krisztus után, 70 után elsorvadt, majd megszűnt ez az irányzat. Egyedül Isten tudja, hogy azóta, az évezredek alatt, mikor és hány zsidó jutott messiás hitre úgy, hogy megmaradt zsidónak. Tudunk arról, hogy például a 15. század elején Aragóniában 27 rabbi, és velük mintegy 5000 zsidó lépett erre az útra. Elfogadták Krisztust, de megmaradtak zsidóknak. Az akkori inkvizíciós egyházi fegyelem azonban lehetetlenné tette a megmaradásukat. A 19. századból 3 rabbi neve ismeretes, akik egymástól teljesen függetlenül személyes hitharcuk eredményeként élő hittel fogadták el, és nyilvánosan megvallották a názáreti Jézus Krisztust, mint megváltójukat, tették ezt úgy, hogy maradtak zsidók. Egyik közülük Lichtenstein Izsák, a magyarországi Tápiószelén volt rabbi. A másik kettő közül az egyik orosz, a másik egy bulgár rabbi volt. Hitre jutásuk és zsidóként való megmaradásuk külön érdekes, megható történetek. A mai zsidó identitásban maradó evangéliumi zsidó misszió az USA-ban bontakozott ki. Az 1960 és 70-es években. Akkor a lázadó fiatalok tömegei között kialakult Krisztus mozgalom mellék ágaként a megtérő zsidó fiatalok hozták létre a Jews for Jesus irányzatot. Jelentős számú megtért zsidó fiatal fogadta el Jézus mesiásának, de úgy, hogy megmaradtak zsidó identitásban. Beslések szerint ma az USA-ban mintegy 300 ezer mesiás hívő zsidó él, és az egész világra kiterjedő evangelizációs mozgalmat folytatnak nyilván, hogy a zsidók között. A legfontosabb és talán legizgalmasabb a mesiás hívő zsidók missziója az őshazában, Izraelben. A teljes lakosság létszámához viszonyítva Izraelben ma még aránylag kevesen, mint egy 10-15 ezren vannak, akik mesiás hitre jutva maradtak zsidók. Aránylag gyors a fejlődésük. 15-20 évvel ezelőtt még csak néhány százan voltak. A gyülekezeteik önállóak, nincs közös szervezetük. A legtöbb gyülekezetnek önállóan megfogalmazott hitvallása van. Megalakult ugyan a messiás hívő zsidó szövetség, de nem minden gyülekezet csatlakozott hozzá. Van még egy másik közös szervezetük is, a messiási akcióbizottság. Ez azzal a céllal jött létre, hogy a Knessetben képviselje a megtért messiás hívő zsidók érdekeit. A gyülekezeteik ott Izraelben mozgalmasak. Tág teret kap Isten tiszteleteiken a dicsőítés. De a legfontosabb az igehirdetés és a tanúságtétel. A gyülekezetek közötti különbségek leginkább abban mutatkoznak meg, hogy milyen mértékben gyakorolják Isten tiszteleteiken az ősi zsidó vallási szokásukat. Sál, kipa, tóraolvasás, stb. Illetve milyen stílusú zenével dicsőítik az Urat. Imaházaikban nincs kereszt, hanem menóra van, mégpedig égő mécsesekkel. Vannak gyülekezeteik, amelyek csak megtérő zsidókat fogadnak be a tagjaik sorába, más gyülekezetek befogadják azokat is, akik nem rendelkeznek zsidó gyökerekkel. Például egy unokaöcsém évek óta, mint egy 5 éve a Jeruzsálemi Héber Egyetem kutatójaként dolgozik. Ő a 230 tagú Jeruzsálemi Üdvösség Háza nevű messiás hívő gyülekezet tagja. Lelkipásztoruk egy lengyel származású, neve Menó Kaliser. Ebben a gyülekezetben a zsidó ünnepeket ünneplik ugyan, de Isten tiszteleteiken zsidó szertartások nélkül az evangéliumi keresztény gyülekezet szabadságában dicsőítik az Urat. Izrael állam törvényei védik a vallásszabadságot, így védik a messiás hívő zsidók működését is. Mégis elég sok durva támadást kell elszenvedniük, elsősorban az ortodox zsidók részéről, úgy, mint Páléknak kellett ezt elszenvedni az első században. Egyrészt a törvényhozást és a hivatalos szerveket igyekeznek befolyásolni a messiás hívő zsidók ellen, másrészt a fanatikus ortodox zsidók támadásokat intéznek a messiás hívő gyülekezetek, imaházaik, a messiás hívő személyek ellen, bombát dobnak imaházukra, lakóházaikra, kiközösítik, kicsúfolják gyermekeiket, stb. A lakosság nagy többsége azonban meglepő rokonszemvel fogadja a messiás hívő tevékenységeit. Elmondja az unokaöcsém, hogy igen, gyakran utcai evangelizációkon körülveszik őket tömeggel, szívesen hallgatják a bizonyságtevéseiket, és fogadják el a röplapjaikat. Egy az Úr, egy a hit, egy az Isten és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Magasztaljuk Istent azért, hogy az ő végtelen bölcsessége által kiválasztotta a zsidó népet, amely megőrizte számunkra ennek az egy Istennek a hitét és ismeretét. E nép fiaként ideadta az ő egyszülött fiát, aki által teremtetett minden mennyen és földön, hogy halála és feltámadása által örök életet és üdvösséget ajándékozzon hitáltal, kegyelemből zsidónak és nem zsidónak. Évezredek óta sok értetlenséget és gyűlölködést kellett elszenvedni a zsidóknak. Jézus messiás visszajövetének küszöbén ideje, hogy zsidók és keresztények hitben, szeretetben, testvéri közösségben találjunk egymással. És boldog reménységben várjuk Jézus Krisztust, a messiást, az értünk visszaérkező mennyei vőlegényünket. Köszönöm, hogy meghallgattak.